talán februárban kaptam a felkérést erre az előadásra Jánostól. Ilyen címmel írta az első olvasatban, hogy közösségszervezés és fejlesztés, gyülekezet építés. Látás a 21. század biblikus gyülekezetéről. Ú, de megijedtem. János letompította, mert a mostani meghívóban már csak az van, hogy gyülekezet építés. Igen ám, csak a egyszeri lelkész, aki megijed az ilyen feladattól, mert nem szokott hozzá, az elkezd mindjárt készülni. Én akkor, éppen akkor kaptam ezt a füzetet, a Máltai Szeretett Szolgát valamilyen rendezvényén voltam. Én elkezdtem azóta irogatni mindig, amikor eszembe jutott valami látás a 21. század. Újjaj, János azt hiszi, hogy ilyen profétikus ember vagyok. Még néha azt se látom, meg azt is elfelejtem, ami tegnap volt, meg holnap lesz. Húha, hogy lesz ebből 21. századi látás? Aztán eszembe jutott egy kis történet. Megmondanád kérlek, hogy merre kell mennem? Kérdezte Aliza macskától. Ez attól függ, hova akarsz eljutni, válaszolta a macska. Hát tulajdonképpen mindegy, hova érkezem, mondta Aliz. Akkor mindegy, merre indulsz, válaszolta a macska. Gyülekezet építés, közösségszervezés, ez nagyon-nagyon élő. Csütörtökön egy előadást kellett tartani Lakiteleki Népfőiskolán. Összegyűjtötték a közösségszervezőket egész országban, 200 vagy 300 embert, a hálózatokról kellett, ott hallgattam én is néhány előadást, hogy milyen koncepciók vannak, hogyan kell a művelődési házakban, az agórákban megnyerni az ifjúságot, a felnőtteket. Hatalmas nagy pénzügyi vállalkozás, ezt kérem szépen, polgármestereket hívtak ott meg az ország minden tájáról. Mikor megtudták, hogy én evangélikus lelkész vagyok, és egyháznak a szolgálatáról, közösség szervezéséről kellett egy ilyen kis csoportot vezetnem, csak nem az egésznek kellett tartanom előadást, csak 20-25-en voltak, akiket ez érdekelt. Ezek leginkább ugye valamelyik egyházhoz kötődők voltak, vagy katolikusok, vagy reformátusok, vagy evangélikusok. Így találkoztam néhány evangélikus polgármesterrel. És az jött le nekem erről, testvérek, hogy ízbe kapott az a világ, amelyben élünk, és azt mondja, hogy kellenek a közösségek. De eddig volt úttörő, kisdobos a gyerekeknek, párt, meg mit tudom én, hasonló. Az egyház, meg ugye kell, hogy közösséget szervezel és közösséget építsen. Én azt a feladatot kaptam, hogy a gyülekezet építésről, épülésről beszéljek. Garádi Péter testvérem szakirodalma az nekem mindig egy nagyon nagy segítség. Feleségét köszöntöm tisztelettel, és Pétert is, a magyar. Ő ebben nagyon mélyre ásott, és olyan alapokat rakott le, és persze a többi egyházaknál is, Márkus lelkész úr a reformátusoknál, de olvastam katolikus anyagot is, mert mindig, amikor ilyet láttam, akkor azt azonnal, hát nekem erről kell majd egyszer beszélni, hadd szívjam magamba, hogy átszűrjem magamon mindazt, amit hallok, amit mások már megéltek, meg megtapasztaltak, meg végig gondoltak. De egy ideig az volt az egyházunkban, főleg amikor mi kikerültünk, testvérek, hogy hát old meg, csinálj valamit. Oda kerültem Orosházára, csinálj valamit. Oda helyezett a püspök. Aztán oda kerültem Kecskemétre, aztán hát csinálj valamit. Az elődöm, Tóczörös Miska bácsi, akit nemrég temettünk, ő volt az elődöm. Azt mondta, Jánoskám, lehet, hogy te leszel az utolsó lelkész itt. Azért mondta ezt, mert Kecskeméten 50 ezer katolikus, 20 ezer református, 30 katolikus lelkész, 15 református lelkész, meg én evangélikus egyedül lelkész, oda kerültem 31 évvel ezelőtt, egy 500 lelkes gyülekezetbe. 500 lélek abban a nagyvárosban. egy akkora szorvánnyal, hogy ezek a határvonalak, Helvécia, Kerekegyháza, Orgovány, Tiszakécske, Kiskunfélegyháza, Lajos Mizse. Tehát így bezáródik a kör, 50 kilométeres körzetben egyedül evangélikus lelkészként. Jó, hát kevés evangélikus is van, mert a szorványokban 6-8-10-12, most már nagy részét eltemettem keresztelni, nem nagyon kereszteltem ott a szorványban. Oda kerültem Kecskemétre, egy ilyen helyzetben, ahol leépült templom, már úgyhogy szakad be a padlás, mennyezet, ázott be a templom. A Luther palota, amit elvettek az egyháztorna, az egyház azért épített, hogy bérház legyen, 21 lakásul elvették, csak a parókia maradt meg. Fönn volt az első emelte a lelkész hivatal, senki nem tudta, meg se találták a lelkészt. Na, építs gyülekezetet. Hogy kezdjünk ennek hozzá? Hát, nagy lelkesedéssel. Ugye, mert én Nagy Tarcsáról jöttem, itt nem messze Pesttől, ott éltek a szüleim, most halt meg nemrég édesanyám, Győri János lelkész, nevelt fel bennünket, Gáborral együtt végeztem a teológiát, János picit előttünk járt, utánunk jöttek az Ócsai Zoliék, annyi teológus szerintem egy falu se adott, mint Nagy Tarcsa. Ifit tartottunk, lelkesek voltunk, zenekar, énekkar, misszió, bizonyságtétel, jártuk az országot. Életünknek egyik legszebb időszaka volt. Újságot szerkesztettünk, majdnem ki is rúgtak miatta minket. Békés Csabéjak, meg kiskörösiek is csináltak ilyet. Nagy Tarcsán is Jézus él volt a neve, bizonyságot tettünk. Hét példán készült, vagy hat, mert ugye annyit tudott átütni az írógép, semmi technika, csak írógép. Utolsó lapok azok már láthatatlanok voltak, de mi tudtuk, hogy mi van leírva rá. Püspök úr behivatott, hogy van nekünk evangélikus életünk, kirúgok mindenkit a teológiáról, aki megszegi az állami törvényeket és újságot nyomtat. Aki zenél, dicséri a jó Istent énekkel, meg gitárral, az nem odavaló. Mit kaptunk, emlékszem. Oda kerültem, hát ugye először Orosházára, elkezdtem gyűjteni a tanyán a gyerekeket. Nem voltak még Pesten. Megszerveztem egy utat Budapestre, autóbuszos utat a gyerekeknek. Hát beleszólt a párt, hogy mit csinál itt ez a fiatal pap. Behívattak a AIH-ra, Békés Csabára, ott volt a Gregor. Leszúrtak, hogy mit gondol maga? Hát templomon belül, ott dolgozzanak. De ott is inkább az öregekkel. Ne a fiatalok. Azt hagyják azoknak, akik ezt csinálják. Olyan szintre ment, hogy gyerekek szüleinek megmondták, hogy oda fog járni hittarra meg konfirmációra, akkor a párt minden támogatása meg lesz vonva, tehát kirúgják a pártból, meg mit tudom én. Ilyenek voltak. Valahol ott volt bennünk az a félelem, hogy ha újat akarsz, ha mást akarsz, az ellenkezik azzal, ami az elvárás.
Abból baj lesz.
Neked bajod lesz belőle, hamar elkerülsz innen, nem kell itt nagyon ugrálni, hamar elkerülsz innen. Volt ilyen. Hát utána én Kecskemétre kerültem, ott ebbe a millióba, amiben mondtam az előbb, hogy lehet, hogy én fogom bezárni a templomon ajtót, mert hogy ne valamit mégis elvihenek, abból, ami nincs is ott benne, semmi nem volt. És akkor az ember elkezdett prédikálni, elkezdett látogatni. Hát ugye egy gyülekezet építés ott kezdődik, hogy az ember elkezd látogatni. Most ez nagyon, nagyon nehéz dolog, testvérek. Ma egy nehezebb a látogatás. Azért, mert nem szívesen fogadják az embert. Azokkal, akikkel van valami kapcsolat, az természetes. Na de hát az nem gyülekezet építés, hogy azokat látogatom. Ugye azzal kell kezdeni, persze mindig tanítom. 11. hatodéves volt most az elmúlt évben, 11 végzős teológus volt egy évig Kecskeméten gyakorlaton, és azt tanítom nekik, meg mutatom, hogy először felügyelő presbiterek, akikkel van kapcsolatod, és utána jön a csel. El kell menni azokhoz, akik valamilyen szinten kapcsolatba kerülnek az egyházzal. Hoznak gyereket keresztelni, vissza kell adni a látogatást. azok biztos beengednek. Hát előtte én engedtem be őket a templomba. Még meg is kereszteltem a gyereket. Aztán, akik jönnek esküvőre. Valahogy feltartani velük a kapcsolatot. Mert ne csak akkor találkozzam velük, amikor már hozzák a gyerekeket keresztelni. Aztán idős klubot hoztunk létre. Az időseket. Bejövetel, kimenetel, szállítás, kapcsolat, családok. Aztán jött a temetés. Akkor meghívtuk őket, hogy jöjjenek el Isten tiszteletre a temetés. Mindig úgy fejeződik be nálunk a temetés, megköszönjük a szeretetet, szeretettel hívjuk a gyászoló családot, gyülekezetet, akkor is, ha egy evangélikus nincs ott. Vasárnap 10 órakor kezdődő Isten tiszteletünkre, ahol név szerint fogunk megemlékezni XY testvérünkről, gyertyát gyújtunk, orgona fog szólni, imádkozunk, és a gyülekezet szeretete veszi körül a gyászoló családot. Hányan maradtak ott? Nem tudok statisztikát, de volt, aki ott maradt. Dicsekvés lesz. A gyülekezetépítés az részben emberi munka. Garádi Pétert idézem, aki azt mondja, Isten érthetetlen és megmagyarázhatatlan munkája. A nagy kérdés az, hogy ki végzi a gyülekezetépítést. A lelkész? Nem. A gyülekezeti tagok, a presbitérium? Nem. Maga az Isten végzi. Na de ha az Isten végzi, akkor én le is ülhetek, nem? Ja, ha nem megy a gyülekezet? Hát nem végzi a jó Isten. Hát nem adja az áldását. Van egy érdekes belső feszültség és egy érdekes ellentmondás. Mert ugye Isten a Szent Lelke által végzi. De az a Szent Lélek meg kell, hogy mozdítsa azt a lelkészt, azt a gyülekezeti munkatársat, azt a presbitert, azt az egyszerű gyülekezeti tagot is, aki jelenlétével, sőt hívogatásával, sőt imádságával ennek az egésznek a mozgató eleje is rukolja. Mögötte az Isten van. De felhasznál minket? Ezért mondjuk azt, hogy szolgálunk. Ugye nem csak a szolgálunk és védünk, kollégák, hanem mi is.
Mondtuk, hogy rokon szakma.
Rokon szakma, szolgálat tekintetében mindenféle, meg a bűn szempontjából is. Ebből a szempontból is. És valahol megérezni azt, hogy szolgálni öröm, és nem munka. Az egész gyülekezet építés, vagy épülés, ahogyan Péter szokta mondani, hogy nem mi építünk, hanem az úgy épül, mert az Isten Szent Lelke a téglát a kezünkbe adja meg a maltert, és akkor hát néha elszúrjuk, de azért néha helyére kerülnek a dolgok, és akkor ott lehet, hogy lesz egy kis, hát nem is mondom, hogy templom, hanem egy kis kápolna, vagy valami kis ól, mert erre vagyunk képesek. Nem tudjuk, hogyan épül. Isten ajándéka. Ott, ahol ő akarja, és úgy, ahogy ő végzi, vagy végezteti el rajtunk keresztül. És oda érkeztem a gyülekezet építés, épülés gondolatkörömben, hogy mi a módszer. Azt mondtam, az élethasználat utasítása a Biblia. Hát, valahol a gyülekezet építés alapja is a Bibliában található, hisz az első gyülekezet hogy épült? Együtt voltak, egy akarattal imádkoztak. Én sokáig tanulmányoztam a apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetét, hogy miket mondott Péter? Hát most ma azt mondanám, amikor az egyik gyereknek mondtam, hogy és ebből hogy épült egy ház, azt mondta, nem mondott semmit. Csak azt mondta, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, feltámadt, legyőzte a halált. Hát ez minden. Ez nem semmi. Ez csak annak semmi, akinek semmit nem ér, meg akinek semmibe nem került. Ugye? Te ott mondta nekem valaki, ha te autódat bármikor odaadom bárkinek, az enyémet azt nem. Tehát az nekem semmibe nem kerül, hogy te autódat odaadom, vagy rábízom bárki másra. Csak ő tudja, hol, hogyan végzi. A módszer a probléma. Nincs olyan használati utasítás, ami eleve működik. Vagy azt mondanám inkább, hogy mindenhol más és más úton működik ez a módszer. A lényeg az, hogy rámutasson és róla szóljon. Nincs olyan franchise rendszer, amit bárhol le lehet másolni. Hogy a Fornetti péksütemény, amit Kecskeméten gyártanak, az mindenhol ugyanolyan, mert legyártják nagy tömegben, fagyasztóba teszik, és bárhol bevágják a sütőbe, ott mindenhol ugyanolyan. Ah, nem égetik meg. Az első az, hogy sokat imádkozni. Nem csak az eredményért, hanem az egész ügyért. Sokat imádkozni. Kis történet szerint nem megy a lelkésznek az üzlet, nem jönnek az emberek, senki nem jön, hiába hirdett bibliaórát, ki ne tapasztalta volna gyerekmunkát, stb. nem jönnek. Pedig úgy fölkészült, pedig annyira ráhangolt, annyi embert hívott meg, hát egy fal, amit felejtett el imádkozni. Imádkozni azokért, akik ott vannak a gyülekezetben, akiket oda kell vinni az Istenhez. Gyülekezet építés, nekem mindjárt az jutott eszembe, hogy hányszor gyülekezet rombolás az, amit mi végzünk. Rengeteg könyvet lehet olvasni, testvérek. Gyülekezetépítés alapelemei, a hatékony formák és a struktúrák, a bibliai aspektus, három szemüvegen való látás, biblia, történelem, kultúra, korszerűség. Hű, mennyi minden van ebben. Elolvastam ezt a könyvet, hát jaj, mondom, én olyan messze vagyok ettől, lehet, hogy akkor eddig nem is jól csináltam a gyülekezetépítést. János mondta, hogy kicsit személyesen is szóljak magamról. Nagytalcsáról jöttem, Orosházára kerültem 8 év után Kecskemétre, most 31 éve vagyok Kecskeméten. Az előbb mondtam, hogy nem dicsekedés. Pici gyülekezet, de egy városban, és egész más lehetőségekkel, mint egy falun. Dicsekedés. 60-at temettem a héten, 60-at temettem ebben az évben. 66 a keresztelés, eddig mindig kétszer annyi keresztelés volt, mint a temetés, de nem azért van kevesebb keresztelés, mert kevesebbet kereszteltünk, hanem azért, mert többet temettünk. Azért nem stimmel az arány. Hát kb. 30 esküvő egy évben a kecskeméti. Ha most megkérdezik, mert most kigyűjtöttem direkt, ebből 10 evangélikus volt, akit eltemettem, az 50 az nem evangélikus. Vagy semmi, vagy mivel a lelkész úr már temetett a családban, ezért eljöttek. Ugye őt is eltemettem. Vagy hallottak, vagy ott voltak egy temetésen. Vagy mit tudom én, mindig van valami kifogás. Aztán én meg soha nem küldök el senkit, mert úgy gondolom, hogy a gyülekezetépítés arról szól, hogy a szeretetet megélni. Nem az, hogy most a gyülekezetem tagja lesz és beírjuk, mint a elődömtől kapott könyv, hogy kitértek és betértek könyve. Hát én ezt azonnal eltüntettem. Maximum letértek az útról, de hogy betértek, meg kitértek, ezek nagyon emberi kategóriák. És hát, hogy ez építése vagy nem építés, nem tudom. Azt tudom, hogy ezt a munkát el kell végezni. Hogy az Isten senkit nem küld oda hozzánk azért, hogy arra fél órára vagy egy órára prédikáljunk és teljesítsünk egy szolgáltatást. Itt mindig órák, sőt, sokszor több alkalom van, mert ha elmondom, hogy hogy történik egy esküvőre való fölkészítés, akkor nem mi vagyunk a legbonyolultabbak, mert a reformátusok már egy évig kell járni, meg pecsétet kell gyűjteni füzetbe, homlokra, meg bárhova. Nálunk ez nem így működik, hanem úgy, hogy január 3. vasárnapján már most tudjuk azt, hogy jövő évben körülbelül 17-18 esküvő biztos lesz, mert már ott vannak a neveik nálam. Ők kerestek meg, nem én. És akkor fölmérjük január 3. vasárnapján a délutánján a templomban. Ki miért kéri? Ezt rá kell írniuk a lapjuk hátára, ahol az adatok vannak. Ki mit szeretne? Miért érzi fontosnak az egyházi áldást a házasságukra? És kiderülnek azok, hogy ki milyen vallású. És kiderül az, hogy legalább eddig ez volt a tapasztalat, ha 20-ra vetítem, hogy legalább 8-10 nincs is megkeresztelve, 15 nincs megkonfirmálva, vagy nem volt első áldozó, nem birmálkozott, mert ugye az kompatibilis ezekkel, tehát elfogadjuk. Tehát nincs köze igazából az egyházhoz. És akkor kezdődik a formula, hogy akkor kapnak kártét, meg kell tanulni, mert olyankor mindenre képes még egy férfi is. Komolyan mindent elvállalnak, jönni kell Isten tiszteletre, beszélgetni kell a lelkésszel, még a mennyasszonnyal is, együtt is. Aztán ugye, ahol babásak vannak, mert ugye ilyenik is vannak, sőt, szóval kettő az egyben tudják, hogy már megkérdezik azt, hogy lehetne keresztelés is akkor, amikor megesketjük. És hát, és van akadálya? Már csináltam is ilyet, és fogok jövőre is. Meg a gyerek hozza a gyűrűt is. Gyülekezetépítés? Talán. Szolgálat mindenféleképpen, és a szeretet megmutatása. Miket írnak föl ezek le a lapokra? Érdemes egyszer, szerintem már nyugdíjas leszek, és most már jó úton haladok, és akkor már a öregségi nyugdíj megvan, tehát az elsőt már megkaptam múlt hónapban. Ezeket értelmezni fogom, mert ráírnak ilyet például, hogy eddig mindenhol elutasítottak. A katolikusok nem is álltak szóba velünk. Na most, gyülekezetépítés az, hogy én azt mondom, hogy tessék leülni, beszélgessünk erről. Miért szeretnék? Írja, mit szeretne. Miért egyházi Isten tiszteleten szeretné megáltatni a házasságát, és mit szeretne adni a társának? Érdemes elolvasni, amikor ezt az ember úgy maga elé teszi, és nekem ez nagy segítség, amikor prédikálok nekik. Amikor Isten igéjét hirdetem és áldást kérek. Látom azt a 4-5 találkozást, amit például egy esküvőig összeköt minket velük. És amikor utána visszajönnek. És amikor próbálok tőserdőbe találkozókat szervezni nekik. Nem olyan egyszerű, még a 6-éveseknek se. Ugye 11 6-évesünk volt, akinek ezt megpróbáljuk megmutatni, megélni. Hogy mondtam az előbb, hogy ez legyen egy minta, egy példa, és sok visszajelzés van. Idén nem kaptunk 6-éves, mert csak 3-an végeznek az egész országban. Kecskemétre sem jut. És most meghívom minden 6-évest, az elsőtől kezdve a 11-ig, havonta egy szolgál, Tamás már volt köztünk, most a Ponicsán Erzsike volt a következő alkalma, a Tóth Kata jön, és így szépen végig megyünk. Hát ha nem kaptunk 6-évest, csinálunk 6-évest. Őket se tudom egy alkalommal összehozni. Megpróbáltam egy nyári alkalmat, hogy egy szombaton jöjjünk össze, hozzátok a gyerekeket, a megtalált párt, csatolmányt, mindegy, hogy nevezem, legyünk együtt. Hát a fele nem tudott eljönni. Na akkor egyenként hívlak meg titeket. Úgy el kell jönni mindenféleképpen. Prédikáljatok. Örül a gyülekezet, mert látja őket. Örül, hogy milyen sikeresek és milyen eredményeket érnek el. Ez már lehet, hogy nem gyülekezetépítés. De a gyülekezet is épül rajta. Mert várják őket és örülnek nekik. No, ez az esküvő kapcsán jött ki a szívemből. Amikor gyülekezeteket építünk, akkor valahogy ezt a belső tartalmat adjuk át. Gyülekezetépítésben fontos volt a múlt, a jelen és a jövő. És akkor most írtam ki magamnak azt, ami nem az én ötletem, de nagyon jól találtam meg benne a gyülekezetépítésnek a mintáját. De hogy áll fel egy gyülekezet? És itt visszautalok arra a lakitelki dologra, amire hivatkoztam, hogy egy nagyon érdekes ábrát másoltam le, akkor nem volt nálam az a füzet, amivel jegyzetelek, de ez nálam volt, és leírtam azt a zónakört, ami az ő olvasatukban a jó közösség szervezéshez és építéshez tartozik. Ők azt mondják, van egy komfortzóna, ahol biztonság és kényelem van. Beleképzeltem magam, amikor az ember kikerül egy gyülekezetbe, elvégezte a teológiát, lelkész vagyok, hogy kihúzza magát, nagy tiszteletű úr, Aztán jön a másik zóna, ez a félelem zóna, ahol rájön az ember arra, hogy húha, egy gyülekezetben azért picik, hittan, ifjúság, házasulandók, felnőtt családok, idősek. És ezeknek mindnek a lelkészének kell lenni az ember. És van akkor egy önbizalom hiány, kifogások keresése. Nem tudok mindent csinálni. Hát ehhez nekem nincs adottságom, ehhez nekem nincs képességem. Aztán érzi az ember, hogy hát függök sok mindentől, sok minden más embertől. Aztán jön egy tanulási folyamat, amikor megpróbálom kezelni a kihívásokat. És itt ugye egy világi dologról volt szó, de úgy éreztem, hogy az ember itt elkezd abban gondolkodni, hogy Uram, segíts! Te tudod, hogy ezt el fogom tudni, hogyan tudom megtenni. És akkor az ember megpróbál tanulni, fejleszteni a képességeit, próbál olyan segítőket, kapcsolati elemeket találni. Mert a gyülekezetépítés az sokszor túlmutat azon, hogy egy presbitériumban vagy egy istentiszteleten szolgálok. És az ember komfortzónája kezd tágulni. Hogy azért vannak ajándékok, vannak eredmények. Borzasztó lehet úgy szolgálni egy lelkésznek olyan helyen, ahol tulajdonképpen csak temet. Ahol nincsenek sikerélmények. Bár nem hiszem, hogy van ilyen, mert az embernek kell találni ahhoz, hogy erőt kapjon. És akkor jön a ő számukra a fejlődési zóna, az álmuk valóra váltása. Hát nálunk ez kitolódik szerintem már az örökké valóságba, amikor megvalósulnak a kitűzött célok, és ők így mondják, hogy új célokat tűz ki maga elé az ember. Én a mi köreinket úgy fogalmaztam meg, hogy ugye kell a lelkésznek legyen egy munkatársi, egy imádkozó gárdája, közössége. Ez lehet, hogy minden korcsoportban így igaz. Tehát a presbitérium nem mindig tölti be ezt a szerepet. Sokszor inkább az anyagi dolgok tekintetében hoz döntéseket, bár azért mindig része az imádság, mindig része az a kis igemagyarázat a presbiteri gyűléseinknek, tehát mi így csináljuk, meg hogyha olyan horderejű dolgokba kezdünk, akkor egy imádkozó közösség veszi körül ezt az egészet. Nem tudom, kiről olvastam, talán Spurgeonről, hogy amikor több ezer embernek prédikált, akkor lenne a pincébe 60-70 ember imádkozott. Tehát az volt az atommag, az erőforrás, összpontosított erő, hogy ott fönn a több száz vagy több ezer ember, akit egy ember Isten igéjével és szent lelkével megszólított, azoknak muníciót adjon. Nagyon fontosnak érzem a gyülekezetépítésnél bármelyik szakaszában az, hogy imádkozó közösség jönjön létre. Mert mi a realitás? Az, hogy a következő kör, ami ezt körbeöleli, az a hűséges, elkötelezett embereknek a közössége. Aztán van a harmadik kör, ahol tulajdonképpen az istentiszteleten lévők vannak. Valahol hozzászoktattuk ahhoz a gyülekezeteket, de lehet, hogy az elmúlt rendszer meg talán mindazok a dolgok, amikkel szembe kellett néznie a mi egyházunknak is, meg a többieknek, hogy én Kecskeméten is ezt tapasztalom, és Erzsike itt van, tehát ő meg tudja ezt erősíteni, hogy a legjobban működő rész az istentisztelet. Oda jönnek a legtöbben. De borzasztó nehéz őket behozni. Hatféle bibliakör van nálunk, vagy hét most már bibliaiskola is. Mindig ugyanazok jönnek. Szóval nem baj, de nem így lenne jó. Hát persze az ifjúságra nem jönnek az idősek, tehát azért korosztályonként szortírozódik ez a dolog. De kialakítani azt, hogy és Péter ezt mondja, Garádi Péter, hogy kialakítani azt a laikusi közösséget is. De azért valljuk meg, hogy a mi egyházaink azért még nagyon lelkész központúak. Tehát ha a lelkész elkezd valamit, akkor ott van valami, és sokszor kaptam magam is azt az életem, hogy lelkész úr jobban tudja csinálni. Tessék megcsinálni, lelkész úr meg tudja jól csinálni. Akkor le akartam osztani. Amikor kértem azt, hogy figyelj, te ezt csináld. Azért eredményeink vannak, főleg azért is, mert ugye már nem egyedül végzem, lassan 10 éve Hule Jenikő lelkésznő került Kecskemétre, aki szintén 6 éves volt Kecskeméten, és akkor volt egy lehetőségünk, és megnyertük. Püspök úr is támogatta ezt az ügyet, és azóta ő ott van, és az ifjúsága hittan, mert az a következő nagy kihívás, és az, hogy ez mennyire gyülekezetépítés, ezt azért idézőjelbe teszem, mert sajnos a hittanosaink nagyon nehezen épülnek be a gyülekezetbe. Már a családjaik sem mindig épülnek be, és hiába próbáljuk, és itt is próbálom a látogatás becsapását, hogy igenis a hitoktató vagy a lelkész látogassa meg a családokat. Hívja meg a gyülekezetbe. Erőltessük azt, hogy jöjjenek, mert nekik van szükségük rá. Nem a kecskeméti gyülekezetnek van arra szüksége, hogy egy istentisztelten 150 ember, vagy 200, vagy több legyen. Nekünk is jó lenne persze, mert úgy szebben szól az ének, meg hát valahol az egésznek ez a lényege, hogy ott legyünk és magasztaljuk az Istent, és jó legyen együtt lenni. Csak az a baj, hogy sokan nem éreznek rá erre. A kis közösségeknek itt van nagyobb szerepük, hogy egymást megismerni, próbálkozásai, gyülekezetépítés. Hogy az istentisztelet után a karzat egyik részét úgy borítottuk le, hogy ott istentisztelet után, tehát nem ez a lépcsős, ahogy a karzatok vannak, ugye az énekkarnak kialakítva, hanem egyenesre csináltuk. Ott tartunk különféle kiállításokat, rendezvényeket. Az első, hogy megpróbáltuk azt, hogy istentisztelet után jöjjön össze a gyülekezet, és ott beszélgessünk, beszéljük meg a prédikációt, kérdezzünk, stb. Hát testvérek, egy-kettő után elmúlt. Rohanni kell haza. Van, aki már az úrvacsorát nem várja meg. Persze van, aki a hirdetést az elején sem hallgatja meg, csak a prédikációra ér be. Vannak ilyen vendégeink, kedves testvérek, próbáljuk mondani nekik. Gyülekezetépítés, próbálkozás. Hogyan lehetne? Rengeteg olyan dolgot próbálunk szervezni, ami nem a templomhoz kötődik, hanem kötődik ahhoz, hogy egyes korcsoportokban a gyerekek behozzák a szülőket. Ugye ez most egy jó technika nálunk, hogy mindenféle olyan családi alkalmakat próbálunk szervezni, konfirmandus szülői értekezletet, ahol ott vannak a konfirmandusok, 21 konfirm, 2 vagy 3 lesz, még nem biztos, lesz ebben az évben. Régebben 2 évente tartottuk, most évente tudunk konfirmációt tartani, ekkora létszámban. Na most behozni a szülőket egy szeretett vendégségre, elbeszélgetni velük, úgyhogy külön az egyik lelkész a szülőkkel foglalkozik, az egyik a gyerekekkel, és aztán együtt. De gyülekezetépítés, kihívások, lehetőségek, vívódások. Itt végigírtam magamnak, hogy mikkel próbálkozunk. Hogy azt mondtam, hogy a keresztelések után visszalátogatni, konfirmandus családok, ifjúság. Nekünk van egy Glória házunk, ezt 94-ben sikerült megvásárolnunk egy ingatlant Tőserdőben, Lakitelken. 20-24 ágyunk van, úgyhogy 10 fiú a pincében. A lányok azok azért szobában laknak, a fiúk a pincében, a bányában, velem együtt. Én fekszem az ajtóba legtöbbször, hogy nehogy meglógjanak. Tehát egy ekkora helység szépen lelamériázva, 10 ágy egymás mellett, ezek a lehetőségek. Minden konfirmációt ott kezdünk, egy nappal, még augusztusban, és egy héttel ott fejezünk be. Különben ifjúság, meg gyülekezet. Alkalmai volt olyan gyülekezeti napunk, ahol 80-100-120 ember is ott volt, tehát így a nyár folyamán. Nagyon fontos, hogy legyen ilyen hely, ahol kicsit templomtól távol, de emberi léptékkel. Most presbiterekkel takarítani voltunk és kerítést építeni, borzasztó jó volt. Mondjuk nagyon, nagyon jól összejött a presbitérium, és Ilyet a gyülekezettel is csinálunk, és emlegetik, és a gyerekeknek életre szóló élmény egy ilyen tábor, ahova nem engedünk szülőket, csak lelkész és gyerekek. Tehát teljesen úgy vagyunk együtt, hogy amit tanultunk, azt ott megéljük. És ennek része az, hogyha véletlenül valaki káromkodik, akkor az 10 fekvőtámasz. Lányoknál 10 felülés. És hát van, aki megcsinál párat, tehát megerősítjük a gyerekeket. De hogy ragad és használ. Fociztunk egy másik csapattal tavaly előtt. A strandon elkezdtek ott valamiért káromkodni, mieink megálltak. Amíg nem csinálod, meg nincs foci. Ott vadidegen gyerekek csinálták a fekvőtámaszt Jézus Krisztus nevét dicsérve, mert hát ne káromkodjunk, mert tulajdonképpen ez nem illik. A kazuális szolgálatokról az előbb szóltam már, hogy borzasztó nehéz hát Kecskeméten hál' Istennek megvan a lehetőség más forrásból, a Jóisten gondoskodott, ez egy hosszú történet. Hát mi nem pénzért csináljuk. Ezért sok olyan is bejön, aki azért jön be, mert az evangélikusok ingyen csinálják. Akkor, amikor 50-et kérnek a katolikusok, meg 38-at a reformátusok, pontosan tudom a kategóriákat, mert elmondják. Baba-mama klub, biblia iskola, ezek mind olyan kihívások, amik gyülekezetépítés lehet, hogy láthatatlan módon, azok a kövek valahova beépülnek, megoldódnak. Aztán gyülekezetépítés az is, hogy valóságosan építjük. Mióta ott vagyok Kecskeméten, hát mindig valamit csináltunk a templomon, a Luther palotán, visszakaptunk egy hivatalt is, most már ott tudunk lenni. És a társadalmi kihívásoknak is meg kellett felelni, hisz 5 évig voltam a Csiperó elnöke, ez egy olyan csapat, ahol 1000 gyereket hívtunk meg Európa országaiból, vendégül láttunk, és 1000 gyerek ment a következő évből Kecskemétről a világ minden pontjára. És ennek a szervezését csináltuk, csak amikor már ebből vállalkozás lesz, akkor én hátrahúzottam. Járunk öreg otthonokba, idős klubokba, most tegnap éppen egy ökumenikus biblia versenyen nyertünk 3. helyezést, evangélikus csapatunk, eddig mindig megnyertük. Most kicsit gyengébb volt biztos a felkészítés, vagy a csapat. 14 klubból 2 nyugdíjas és 2 9-es, 10. osztályos diák alkot egy csapatot, és János evangéliumát tanulták meg, és mindig más egyház készíti a biblia versenyt, olyan 150-200 ember van ott, ezt a nyugdíjas szövetség támogatja, mi megadjuk hozzá ez már a 10. vagy a 12. évben működik így. Ezek mind építések, mert úgy jelennek meg, hogy ez megjelenik, hogy az evangélikus, a katolikus, a református egyház csinálja, építi, végzi ezt a munkát. Új kihívás, most megyünk majd 22-én, szólj be a papnak. Ez a Debrecenből indult, tudomásom szerint a Ricsiék kezdték ezt csinálni, és a reformátusok nálunk fölkarolták. Azt jelenti, hogy egy kocsmába vágódeszka kocsma, hát meg kellett néznem a térképet, hogy hol van Kecskem, ott van a városközpontban, soha nem jártam, nem ismerem a kocsmákat, már egészen el vagyok maradva. A vágódeszka kocsma ott van, és ott lesz ez a lehetőség, aki jól kérdez, az kap egy sört. Ezzel is próbálják inspirálni. Aki jól válaszol, az 2 kap szerintem, de ezt majd még mi fogjuk lezsírozni. Új kihívás, mert egyszerűen úgy érzem, hogy ebbe is be kell szállni. Lehet, hogy én csak az első leszek, ott utána Enikő fog. Ő szeret kocsmába járni, soha nem volt, és soha nem volt meg egy pohár bort sem. Jó, akkor dinamikus látás. Ugye János ezzel piszkálta fel az én gondolataimat, hogy látás a 21. századi biblikus gyülekezetről. Itt már tudom, hogy tegnap valahol, már valakivel beszéltem, szó volt az, hogy nagyon pesszimisták vagyunk, ugye? Hát én sem vagyok optimista. De reménykedem. Más. Az optimizmus más, mint a reménység. Mert ha emberi tényezőket nézek, ugye Miska bácsi úgy adta át nekem Kecskemétet, hogy lehet, hogy te leszel az utolsó lelkész. Körülbelül akkor 500 lelkes volt a gyülekezet, ma sokkal lelkesebb. eltemettem olyan 700 embert vagy 800-at Kecskeméten is, és szerintem ma is vagyunk ezben. Akik, nem azt mondom, hogy ez biztos, hogy mind adófizető, mert nem. És szerintem a hatásunk az nagyobb ennél. Tehát mondjuk így, hogy a pártoló tagjaink azok többen vannak. Akik esetleg, ha azt hallják Kecskeméten, hogy evangélikus egyház, akkor jó érzéssel vannak. És én ezt szeretném is fenntartani. Nem minden egyházról mondható el. Még Kecskeméten sem. Biztos, hogy benne van sok minden, de benne van talán az is, hogy mi kicsik vagyunk. Amikor olvasgattam erről itt-ott-amott, azért Szabó Lajos is elég sok mindent leírt ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, gyakorlati részről, kudarcokról, részeredményekről, indulásról, érkezésről, létszámok és helyzet összefüggésében. Márkus lelkész úr, a református egyház talán pápai gyülekezetéről csinált egy ilyen felmérést. Nagyon ajánlom, hogyha valaki rá tud keresni interneten. Őtőle idézek itt egy gondolatot, és szerintem ezt fogom felajánlani arra, hogy utána beszélgessünk róla, mert ide érkeznék meg. Így mondja, látok egy dinamikusan növekvő 21. századi módon megnyilvánuló gyülekezetet. Van egy álmom, ez az a kategória. Ez az a közösség, amely egész életével és szolgálatával Istenre, az ő nevére hoz dicsőséget. Ezáltal tagjai is és a kívülállók is közelebb kerülnek a tiszta forráshoz, Jézushoz. Mert ugye mi a gyülekezetépítés lényege? Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá. Ez a gyülekezet. A gyülekezet jellemzői. 1. Láthatóan növekedik, mert tanítványi elkötelezettség erősödik, melynek jelei a Bibliát ismerő, szerető és az imádság erejében bízó, és rendszeresen gyakorló tagok növekvő száma, felismerve lelki ajándékaikat, egyre többen vállalnak feladatot a gyülekezet különféle szolgálataiban, kifelé nyitott, befogadó, toleráns, különösen is az etnikai csoportok és a krízis helyzetben élők felé. Rossz példát is tudok. Jön valaki a templomunkba, leül. Kicsit később érkezik egy néni, elfoglalta a helyemet. Feláll, odébb megy, leül. Rossz helyre tetszett ülni, még ugyanazt mondja, aki az előbb. Ott a Irike szokott ülni. Lehet, hogy többet nem jön. Hát hova üljek? Azt is elviszi. No, ez csak egy példa. És tanítom a gyülekezetet, hogy mindenkit fogadjunk be, adjunk neki énekeskönyvet. Ha a helyünkre ült, akkor üljünk mellé. Ha rombolni tudunk, építeni nehezebb. B2. Tehát a gyülekezet jellemzői folyamatosan megújuló, mert Istennel való kapcsolatát megújító, bűnbánatot gyakorolni kész. Isten válasz az adott kor emberének kérdéseire keresi, az adott kor embere számára érthető módon és formában fogalmazza meg Isten üzenetét, vigasztal, bátorít, útmutatást nyújt. 3. A gyülekezet jellemzője, a valódi közösség, mély, bensőséges, elkötelezett kapcsolat. Megélő, mert élő kis csoportban minden generáció otthonra talál, ezen csoportok egymással közösséget vállalva, a gyülekezetet magukénak vallják. És 4. A városban élők számára vonzó, látható és elérhető. Ugye szép gondolatok. Tehát ott van az, hogy Krisztus a tiszta forrás, mert az egyház erről szól. Tehát nem üzleti vállalkozás. Nem egyéni értekek megvalósítása. Nem a lelkész úr színháza, ahol meg kell tapsolni, jól csinálja is. Le kell váltani, hogyha nem jól csinálja. és nem is mindig a számok azok, amik visszaadják a lényeget. Ha egy, akkor már az a krisztusi szellem érvényesül.